Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai ünnepnapra, pünkösd ünnepére, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, a második fejezetben, az első 13 versben, a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok és médek, és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. A keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Édes bortól részegettek meg. Ezt hallhattuk igénk utolsó részében. Tényleg ez történt? Fel kell tennünk a kérdést, mi történt pünköstkor? Nagyon egyszerűen az, hogy Jézus Krisztus elhívott tanítványai valami miatt megváltoztak. Olyan méreható változást éltek át, amilyenre életünk során mi magunk is vágyakozunk. Amikor az ember szeretne szabadulni a maga rossz természetétől, és kinek nincs ilyen, amikor szeretnénk megszabadulni a múlt nyomasztó emlékeitől, kinek nincs ilyen, vagy valamilyen szenvedélynek a rabságából, akkor szeretnénk alapvetően változtatni a gondolkodásunkon, a jellemünkön, a szokásunkon, vagy nem a mi saját szokásunkon, hanem a gyermekeinkén, vagy a barátunkén, vagy a feleségünk szokásán. Változzon már meg a gondolkodása, a jelleme, a szokása. Ismerős gondolatok ezek. Sokféle módon próbálkozunk, valljuk be őszintén, igen csekély eredménnyel, hogy ez a kívánt, lelkünk mélyén tényleg őszinte érzésként megfogalmazódott vágy, ez úgy beteljesüljön, és ez a kívánságunk, ez valóra váljon. Változzunk már meg, mert nem megy. Sem neveléssel, sem önfegyelemmel, sem ígéretekkel, de még fenyítéssel sem. Jézus tanítványai pünkösd előtt telve voltak tanácstalansággal, bizonytalansággal. Ott voltak a mester mellett a hagyomány szerint 3 éven keresztül. És most bezárkóztak. Zárt ajtók mögött vannak, mondjuk ki őszintén, megfogalmazódott bennük, hogy ennek most semmi haszna, hogy mi Jézusnál voltunk, hogy hallgattuk őt. Itt vagyunk félelemben, zárt ajtók mögött. Ez volt pünkösd előtt. Pünkösd után ezek az emberek bátran kimentek az utcára, és a nyilvánosság előtt elkezdték mondani azt, amit hallottak a mestertől. Miért? Mert felelősséget éreztek másokért. Valami különös szeretet ébredt a szívükben mindenki iránt. és olyan mondani valóval léptek színre, amit rajtuk kívül senki más nem tudott elmondani, de amire mindenkinek szüksége volt. Kimerték mondani egy olyan világban, amikor rabszolgatartás az magától értődő dolog volt, kimerték mondani, hogy igen, minden ember, coram Deo, Isten előtt egyforma. Ha jól megnézzük a tanítványok helyzetét, akkor nagyon hamar magunkra ismerhetünk. A világ nem változott. Ahogyan ismerős ez a hasonlat, a darab ugyanaz, csak a színészek meg a kellékek, a díszlet változott. És ahogyan ezek a tanítványok a zárt ajtó mögé bújtak, mi is nagyon sokszor szeretnénk így elbújni, elmenekülni, kiszaladni ebből a világból, mert ez a világ nem olyan, amilyennek mi látni szeretnénk. Fundamentalista struc politika soha nem segített az embereken. Mégis ma is vannak, akik extremitásokba menekülnek. De nem ez az Isten akarata. Isten nem aszkétikus félrevonulásra, természetellenes magatartásra, hanem az életre teremtett mindenkit. Akinek minden lehetősége Istentől kapott adottsága megvan arra, hogy Istennek tetsző, természetes, szép, gyümölcsöző életet éljen, de mégis magának él, na arra a mester azt mondja, az már halott. Azt pedig tudjuk, hogy Isten nem a holtak, hanem az élők Istene. Mert az Isten ott van az élet sűrűjében. Jézus első csodatétele Kánában történt. A vizet borrá változtatta. Tehetett volna más csodát is. Feltámaszthatta volna a környék temetőnek halottait, nem ezt tette. Vidám csodával kezdi Jézus a munkálkodását, mintha csak jelezni akarta volna, az életre, az örömre, az ünnepre hívlak titeket. Nem tivornyázásra, hanem a közösségre, hogy együtt örüljetek az Istennek. Ez a vidám csoda elgondolkodtathat minket. Jó tudni, hogy nem édes borra van szüksége az embernek, amitől könnyen megmármorosodhat az ember, ahogyan vélték ott az első pünköstkor azok, akik nem értették a Szentlélek munkáját, hanem az igazi forrásból, az élet vizéből iszik az, aki az Istennél van, aki a lelket fogadja, mert akinek a szívében az Isten lelke honol, az a józanságát nem adja fel soha. Ezért van a keresztény embernek alternatívája akkor is, amikor a többieknek már nincs. Mi egyházi emberek, kiki a maga munkaterve alapján tesszük a dolgunkat. De valljuk meg őszintén, a lényegi nagyságrendi áttörés az mégsem történik meg. Legalábbis nem pozitív irányban. És most nem arról beszélek, hogy nem hoztuk szépen rendbe ingatlanainkat. Hál' Istennek sikerült ez is, és ez is lehet a léleknek egy gyümölcse, sőt az is. Sokkal inkább a lélek dolgaira gondolok. Az összegyházban valahogy elmarad ez az áldás. Rákenjük a szekularizációra, a fogyasztói társadalomra, talán néha összecsapjuk a kezünket, hát Istenem, ilyen ez a világ, önkritikusan egyéni alkalmatlanságunkat is ide szoktuk citálni, hivatkozunk erre, arra, az Isten tudja még mire nem. Akkor felteszem a kérdést, nem lehet, hogy egyszerűen csak rosszul prédikálunk? Áldott emlékű első esperesem, Labosa Lajos esperes úr, mondta nem egyszer LMK-n, lelkészi munkaközösség ülésen, minket azért szeretnek evangélikusokat, mert krisztocentrikusan prédikálunk. Az ő megállapítását tegyük fel most kérdésként. Krisztocentrikusan prédikálunk? A Krisztus hirdetett tanítást adjuk tovább evangéliumként? Vagy inkább saját teológiát támogatunk meg Krisztus isteni tekintélyével? Mert ha Krisztus tanítását szóljuk szószéken és magánéletben, akkor a közösség él. De egyáltalán van olyan, hogy magánélet a keresztény ember életében? A keresztény ember, ha Isten előtt él, akkor közösségben él a közösségnek. A gyarapodás olykor elmarad, olykor nem. Ha nem, akkor az Isten kegyelme. Ha elmarad, az meg a mi bűnünk, a mi mulasztásunk. Talán még emlékszünk a konfirmációkor nekünk tanított káté igazságra. Egyház ott van, ahol az evangéliumot helyesen hirdetik, tanítják, és helyesen szolgálják ki a szentségeket. Ez az egyház. Ez az egyházi élet. És félre ne értsen senki, nem akarok az önmarcangolás keserédes kísértésébe esni, mert a keresztény élet nem egyenlő a püspökök, a papok, a lelkipásztorok, a prédikátorok egyéni életével. A kereszténység, azaz a Krisztus követés, az isteni kegyelemre hagyatkozás közösségi aktusa. Ezzel nem kisebbíteni kívánom az egyházi emberek felelősségét, hiszen ők elméletben az egyház lelkiismeretének hangjai. Az egyéni élet az mindig visszatükröződése az Istennek. A szívünkben, a lelkünk mélyén élő reménységnek a lenyomata. Kényszerből szeretni, csak színből. Ugyan lehet, de nem sok értelme van. Szívből kellene szeretnünk. Aki viszont szívből szeret, az soha nem érdekből teszi, hanem azért, mert édes teher nehezedik rá. Ezért mondja Jézus, hogy az én igám édes, az én igám gyönyörűséges. És akkor így a nehéz is könnyűvé válik. Luther kabátban vagy anélkül, az ezerarcú bizonyságtevés mindannyiunk Istentől rendelt feladata. Mit feladat? Ajándék, kiváltság, lehetőség. És ő mára is, erre a mai napra is, meg az előttünk álló hétre is elkészíti az ő lehetőségeit. Egy biztató szóban, egy mosolyban, egy kedves érintésben megnyilvánul az Isten megtartó, felvigyázó szeretete. Ettől függetlenül a kérdés kérdés marad. Mi történik pünköstkor? Pünköstkor karácsony és a húsvét ajándéka gépi nyelven szólva aktiválódik. Nem csak megjelent Isten üdvözítő kegyelme, hanem Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe. Mert Isten szerelméről beszél Károli Gáspár, meg a fordító brigádja, és milyen helyesen. Az Isten szeretetének szívünkbe áradásáról beszél Pál apostol is. Szeretet, szerelem, a legszebb valóság. Ezek azok, melyek az életet hordozzák és meggazdagítják. Enélkül üres az élet. Ez a legintenzívebb életsugárzás, energia, mindegy, hogyan fogalmazok. Az összetartozás boldog forrása. Erre nemet mondani. Ha Isten szeretetéből csak egy-két csepp hull ránk, az mindig áldást hoz a mi életünkbe. De Istennek az áldása nem csak egy-két cseppes, olyan bemutatom neked, ilyen is van, Isten szeretetének áldása, zápor, eső, a magasból, életünk közepébe, bele a szívünkbe, egész lényünket betöltve. Valamikor a szivárvány volt a jele az ősi szövetségnek, ezt tanulták konfirmandusaink, ezt tanítom évről évre. Majd hosszú időn át az áldozati oltár tüze jelentette az Isten jelen valóságát. Mert valahogy érzékelni kell, hogy Isten itt van köztünk, bennünk, hogy Isten történik. Most pünköskor pedig a szél sebes zúgása az, no meg a tűzlángok, amik kísérő jelenségként láthatóvá, megfoghatóvá, tapasztalhatóvá tették. Isten itt van köztünk, bennünk van, történik. Tudjuk az evangéliumokból, hogy Krisztus feltámadása után 40 napig Jézus együtt volt a tanítványaival, és felkészítette őket arra a munkára, arra a feladatra, ami valljuk meg őszintén a 12 mentális képességeit messze meghaladták. Ezek nem akadémikus emberek voltak, ezek halász emberek voltak. Kiválóan értettek ahhoz, hogy mikor kell kimenni a tóra, mikor kell kivetni a hálót, és hol, hogy kerüljön valami az asztalra. De mit értettek ők az Isten mennyei magasságáról, szélességéről, hosszúságáról, mélységéről? Nem voltak ők ilyen lelki emberek? Józan, egyszerű, istenfélő emberek voltak. Mégis tudjuk az evangéliumokból, hogy pünkösd után valamit elkezdenek. És ez, amit ők elkezdenek, ettől talán ők maguk riadnak meg a legjobban. Olyasmit teszünk, amit el sem tudtunk volna képzelni korábban, hogy mi magunk majd ilyet teszünk. Kérdés számunkra az, hogyha ők akkor és ott ezt tették, akkor nekünk itt és most mit kell tennünk? Ők akkor és ott összejöttek, imádkoztak, persze félelemből is, mert Jézus nem volt közöttük. Várták, hogy az ígéret beteljesedjen, de pünkösdkor, amit ígért az Isten, az beteljesítette. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, olvashatjuk az írásban. Isten beteljesíti az ígéretét, és elküldte a paraklétoszt, a vigasztalót. És most már kimennek az utcára, ahol rengeteg ember van, és nem félnek. Mit nem félnek? Vállalják majd a mártír halált is. Miért? Azért, mert megvilágosodtak belülről. Megdöbbentette őket az a bátorság, amit tapasztaltak az életükben. De miért foszlott szét bennük a félelem? Azért, mert az Isten békessége beléjük költözött. A lelkük legmélyében vett lakozást, és akkor tudtak erővel prédikálni, és végezték az apostoli munkát. Később azt olvashatjuk, hogy 3000 férfi megtér Péter prédikációjára. 3000 ember. 3000 ember komolyan vette azt, amit hallott. És ezek után megkeresztelkedtek. Hittek Jézus tanításának. Hittek abban, hogy Jézus Krisztus az Isten küldötte. És amikor az ünnep után hazautaztak, tovább mondták mindazt, amit láttak, amit hallottak, amit tapasztalhattak, ahogy egyik apostoli levélben olvashatjuk. Nem tehetjük meg azt, hogy nem teszünk bizonyságot arról, amit láttunk és hallottunk. És így néhány évtized alatt a Földközi-tenger medencéje telve lesz kicsi, apró keresztény gyülekezetekkel. Akik hittek a jó hírnek, azok mind ugyanazon a változáson mentek át. Erkölcsileg jellemezte őket, hogy példás házas, családi életet éltek. Becsületesen dolgoztak. Szerették egymást, sőt, még ellenségeiket. Tessék beleolvasni ifjabb Pliniusnak a tényfeltáró levelébe. A szegény sorsúak is elégedettek és hálásak voltak. Miért? Mert békesség volt a szívükben. A jómódúak pedig, volt, aki minden vagyonát, volt, aki csak egy részét, de szétosztották a rászorultak között. És a keresztény gyülekezetekben nem volt nélkülöző ember. Mindezt mindenféle szervezés, biztatás nélkül tették. Valami különös, belső, csendes, istenes csoda folytán ennek az indítására. Lehet-e ennél szebb kinyilatkoztatása az Istennek, amikor a Krisztus követők szelídségében megmutatja az erejét? Aligha. A lélek ilyetén csodái építik, növelik az egyházat itt is, most is, ebben a világban is. Ez pünkös titka. Imádkozzon. Urunk Istenünk, kérünk, teljesíts rajtunk ígéretedet. Küldd el szent lelkedet, világosíts meg értelmünket, ébreszt hitünket, növeld szeretetünket, erősítsd akaratunkat a jóra, és vezess egyetértésre mindnyájunkat az Úr Jézus Krisztus által.